Ennek ellenére nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. És akkor bele is kezdenék a mondandómba. Boronka Iván 1975-ben jelentette meg Vitéz János és az ókori klasszikusok című tanulmányát, amelyben a nevezett főpap leveles könyvének első és második prológusként is ismert kezdő leveleit, valamint egy szintén az episztoláriumból származó, Hunyadi János nevében írt és 5. Miklós pápának címzett levelet megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az antik szövegekből átvett idézetek Vitéz számára egyfajta agitatív retorika eszközei voltak. Ennek lényege, hogy a szerző olvasmányélményeken mutató utalások révén kiváltott érzelmi reakciók által ösztönzi a szöveg címzett két cselekvést. Habár arra az említett tanulmányban maga Boronka is rámutatott, hogy Vitéz mondani valójának megértéséhez az írásaiban található idézetek teljességének vizsgálata vezetett el, 5 évvel később, 1980-ban pedig a jeles humanista megmaradt munkáiból készített kritikai kiadásának lapjain a szövegekben található idézetek jelentős részét azonosította, átfogó elemzéseket nem végezte el. Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy saját kutatásaim következtetéseivel hozzájáruljak ezen átfogó elemzés munkálataihoz. A következőkben kvalitatív és kvantitatív módszerek összehangolt alkalmazásával felvázolom néhány alapvető jellemzőjét azon stratégiáknak, amit Vitéz János leveles könyvéből az antik szerzőktől származó idézetek a politikai érdekek érvényesítésében betöltött szerepe kapcsán kiolvasható. Ennek során alapvetően a boronkai által is feltárt idézet állományra támaszkodom, ám arra is rámutatok, hogy a Vitéz filológia legújabb eredményei nyomán lehetőségük van, mindez idáig ismeretlen idézetek a vizsgálatba történő bevonására. Az elemzés megkezdése előtt azonban szükséges bizonyos mértékig be is határolni a figyelembe vett idézetek körét. Egyfelől, mivel a jelen előadás fókusza alapvetően az irodalom és a politika metszete, így a helyük nem kerülnek korcső alá a már emlegetett első és második prológus, hiszen ezek a gyűjtemény többi levelével ellentétben nem valamilyen közéleti ügyben íródott levelek, sokkal inkább az episztolárium irodalmi keretét meghatározó szövegek. Másfelől a boronkai által idézetként megjelölt szövegrészletek sorában találhatunk számos olyat, amelyet vagy maga az episztolárium összeállítója Ivanicsi Pál jegyzetelt meg, mint közmondást, vagy már eleve közmondásként szerepel a forrás szövegben, általában ezek egyébként Szent Jeromostól származó részletek, vagy pedig a Library of Latin Texts adatbázisában futtatott keresés révén bizonyítható róluk, hogy a boronkai által jegyzetelten kívül számos más szövegben is előfordulnak, így a latin nyelvhasználatban általánosan elterjedt kifejezésnek kell tekintenünk őket, amik pont az elterjedtségük okán alkalmatlanok arra, hogy intertextuális kapcsolatot létesítsenek a Vitéz szöveg és bármely egyéb azt tartalmazó mű között. Itt összesen 10 szöveghelyről van szó, ezek a kivetítőn olvashatóak. Elnézést, hogy csak így át kell pörgetnem, de szorít az idő. Az előzetes pontosításokon túllépve elsőként arról szeretnék szót ejteni, hogy milyen természetűek az idézeteken keresztül értelődő kapcsolatok a Vitéz által írt levelek és az antik szövegek között. Természetesen ehelyett nincs alkalmunk arra, hogy az összes idézetet megvizsgáljuk ebből a szempontból, így 3 jellemző példán keresztül fogom bemutatni a következtetést, ami a teljes idézetállomány vizsgálata alapján levonható. A dián olvasható első idézetet tartalmazó szövegrészben Vitéz arról ír, hogy a magyarok tapasztalatból tudják, a szerencse forgandó, a rossz dolgok előbb-utóbb jóra fordulnak, így a várni vereségből is előtt fognak meríteni a további harcokhoz az oszmán birodalom ellen. Az eredeti szövegben, Vergilius Éneiszében, e szavak Turnus szájából hangzanak el, aki amellett érvel, hogy a nemrég Éneásztól elszenvedett vereség ellenére a rutuloknak nem szabad feladniuk a harcot, tehát itt a magyar királyság az antik rómaiakkal, illetve őseikkel ellenséges táborral kerül egy platformra. A következő részletben azonban már a magyar fél éppen a rómaiakkal kerül rokonításra. Hunyadi János Livius Scipio szájába adott szavaival mondja, hogy a törökök elleni támadó hadjárat hozhatja el a velük folytatott háború végét. Gondolhatnánk itt arra, hogy a Vitéz által alkalmazott rokonításoknál nem az adott irodalmi történelmi szereplő származása volt a döntő tényező, csupán az erős hadvezérmi voltukból fakadó kedvező asszociációkat szerette volna ráhúzni a szerző a feladóra. Azonban ez sem állja meg minden esetben a helyét. A harmadik idézetben Hunyadi Vitéz sürgetésére, miszerint nem kéne megvárakoztatni a pápai követet, rögtön le akarta zárni az őt lefoglaló harcokat, inkább a béke, mintsem a háború vezérévé válva. A Livius-tól kölcsönzött szavak az eredeti műben Titus Quinctius-tól származnak, aki az események idején már visszavonult életet élő idős ember volt, és a Capua birtoklása miatt kitört lázadás résztvevői erővel hurcolták el otthonról, azért, hogy vezérükké tegyék, Marcus Valerius Corvus diktátor megjelenésekor pedig rögtön leszögezte, hogy ő inkább a békevezére szeretne lenni. Reményeim szerint a példák jól megvilágítják a Vitéz által létesített intertextuális kapcsolatok lényegi ismérvét. Nem az a fontos, hogy a feladó milyen eredeti szövegben szereplő karakterrel kerül rokonításra, hanem az, hogy az adott levél adott helyén kifejteni kívánt szituáció párhuzamba állítható az eredeti művel leírt szituációval. Az a lényeg, hogy a szerencseforgandósága miatt a vereség után sem szabad feladni, hogy a támadó hadjárat elejét verti a további lérontásnak, vagy hogy a háború helyett a békét választjuk, az már közömbös, hogy a magyarok, illetve Hunyadi János, Turnus, Cipió vagy éppen Quinctius lesz mindeközben. Egyébként sem hátrébb lépve a kvantitatív módszerek bevonásával azonban további sajátosságokra világíthatunk rá, Vitéz idézési stratégiáira vonatkozóan. A dián látható diagramok azt mutatják, hogy az idézetek miként oszlanak meg a leveles könyvben megjelenő feladók között, ami igen, a Hunyadi és a királyi tanács nevében írt leveleiben alkalmazott Vitéz előszeretettel idézeteket, míg a saját nevében írt levelekben mindössze egyetlen idézetet találunk a Boronkai által azonosítottak között, az az egy idézetet tartalmazó levél pedig az összes saját neve alatt kelt, az episztoláriumban bekerült levélnek elenyésző hányadát jelenti. Megjegyzendő, hogy az itt látható feladókon kívül egyedül Bihar megye nevében írt levelek találhatóak a leveles könyvben, amiket Vitéz a saját püspök kiválasztása kapcsán írt a pápának, idézeteket azonban nem helyezett el bennük. Érdemes továbbá rámutatni, hogy bár számszakilag Hunyadi feladóságához köthető a legtöbb idézet, az átlagosan egy idézetet tartalmazó levélre eső idézetek számának tekintetében a királyi tanáccsal közösen jegyzett levelei megelőzik az egyedül az ő neve alatt kelt leveleket, emellett az egyedül Hunyadi nevében írt levelek kevesebb, mint harmada tartalmaz idézetet, míg az idézetet tartalmazó levelek a királyi tanácshoz és a Hunyadihoz, valamint a királyi tanácshoz együttesen köthető levelek körében aránylag nagyobb súlyt képviselnek, nem elfelejtve, hogy az utóbbi két kategóriában jóval kevesebb levél, 8, illetve 4, tartozik összesen, az idézeteket tartalmazó és nem tartalmazó leveleteket egyben nézve, mint az utóbbiba, ahol összesen 49 levelet találunk. A címzettek hasonló vizsgálata 5. Miklós pápa abszolút túlsúlyát mutatják az idézetek tekintetében. A neki küldött levelekben található a legtöbb idézet, ezek száma 45, jóval több mint kétszerese az összes egyéb címzetnek írt levelek idézeteinek számának, ami 19. Ugyanehhez nagyban hozzájárul a gyűjtemény 37. levele, ami nem kevesebb, mint 21 idézetet tartalmaz, ám ha ezt a levelet figyelmen kívül hagyjuk, még akkor is jócskán több Miklós pápának címzett idézetet, 24 darabot, találhatunk a leveles könyvben, mint az egyéb címzeteknek szóló levelekben megjelenő idézetek összessége. Emellett a szóban forgó egyházfő címzetként megjelenő szövegek több mint 60%-ában található idézet. Az idézetek számát nézve jócskán nem adatva következik Juan de Carvajal pápai követ, a harmadik helyre pedig Mikolaj Lasocki krakói dékán római magyar ügyvivő fut be, megelőzve olyan világi hatalmasságokat, mint harmadik Frigyes vagy ötödik Alfonz. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy Lasocki előkelő helyét az idézetek tekintetében nem feltétlenül személyen indokolta. Mind a négy hozzáköthető idézet egyetlen levélben van, Ami a Rigó-mezői csatavesztést részletezi, lehetséges, hogy Vitéz számára a csata jelentősége kívánta meg az idézetek bőkező használatát. Ezt a feltételezést erősíti, hogy Frangepán István, aki mindössze egy levéllel szerepelt címzetként az epistoláriumban, ebben az egy a Rigó-mezői események kapcsán írott levélben kapta azt az egyetlen idézetet, amivel felkerülhetett az oszlop diagramra. Rövid technikai megjegyzés. Itt azért nem készítettem az átlagosan egy idézetet tartalmazó levélre jutó idézetek számát mutató grafikonokat, mert számos címzetre viszonylag csekély számú levél jut, azt pedig félrevezető lenne feltüntetni, hogy Nikolaj Lasocki esetében négy idézet jut egy levélre, a egy idézetet tartalmazó levélre, pontosítok. Tehát több mint ötödik Miklós pápánál, amikor ez úgy állhat elő, hogy mind a négy neki címzett levélben található idézet egyetlen levélben fordul elő, míg a többi 8 neki címzett levélben egyáltalán nincs idézet. Hasonló okokban nem készült 5. Alfonsz III. Frigyes Frangepán István, illetve a bíborosi kollégium esetében a neki szóló idézeteket tartalmazó és nem tartalmazó levelek százalékos megosztását bemutató diagram sem. Egyszerűen túl kevés ehhez a neki szóló levél. Az nem bírna információ értékkel, ha megállapítanánk, hogy Frangepán esetében a levelek 100%-a tartalmaz idézetet, amikor összesen egy neki szóló levél van az epistoláriumban, és abban az egyben van egy idézet. Ha csupán a Boronkai Iván által azonosított idézeteket tekintjük, akkor ezen a ponton akár befejezetnek is minősíthetnénk az elemzést. Ugyanakkor, mint ahogy arra Kisfarkas Gábor a Hungarian Historical Review hasábjain 2019-ben rámutatott, a kritikai kiadás idézetállománya korán sem tekinthető teljesnek. Ugyanis egy Bécsben őrzött Vivius Codex nagy bizonyossággal Vitéznek tulajdonítható margináriai révén számos mindegyik ismeretlen idézet azonosítására van lehetőségünk. Doktori hallgatóként e-munka elvégzésére vállalkoztam, előadásom végén pedig azt mutatom be, hogy az eddig ennek során elért eredmények miként befolyásolják az epistolárium vizsgált leveleiben található idézetekről az 1980-as kritikai kiadás alapján kialakítható képünk. Az összesen 295 fólióból álló kötet első 6 fóliójának feldolgozása és több mint 230 margináliai vizsgálata révén eddig 7 új idézetet sikerült azonosítanom. Ehhez hozzávéve a Kisfarkas Gábor által fentebb említett cikkben azonosított idézetek közül azt az egyet, ami témánk szempontjából releváns, összesen 8 új idézet elemzésére van lehetőség, amely az idézetek a jelenlegi, illetve az azt megelőző, tehát ezek az idézetek az előző és az itt megemlített dián olvashatóak, és zöld színnel ki vannak emelve a befoglaló szövegrészletekben. Mindazonáltal, mielőtt az említett idézetek vizsgálatának eredményeit bemutatnám, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szóban forgó kódex nem csupán új idézetek azonosítását segítheti, hanem a kritikai kiadás pontosításához is hozzásegíthet minket. A 37. levél kivetített szöveg helyén Boronkai egy Szenekától származó idézetet feltételez, azonban az említett kódex margináliai között szerepel a közvetlenül a kép felett olvasható Livius szöveghely, ami meglehetős pontossággal fedi a Vitéz levélben olvasható szintagmát, pontosabban, mint a Boronkai által hivatkozott Szeneka szöveg. Ennek nyomán viszonylagos magabiztossággal állíthatjuk, hogy Vitéz valószínűleg Liviustól és nem Szenekától kölcsönözte a szóban forgó kifejezést. Az új idézetekre rátérve mindenekelőtt az szükséges leszögezni, hogy ezek minden esetben már idézeteket tartalmazó levelekben jelennek meg. Ennek nyomán a korábbiakban kivetített az egyes feladók, illetve a címzettek kapcsán az idézeteket tartalmazó levelek, és az idézeteket nem tartalmazó levelek százalékos megosztását mutató diagramokat nem módosítják. Így ehelyett csupán a darabszámokkal dolgozókra fogok visszatérni. Alapvetően azt láthatjuk, hogy a címzetek tekintetében az új idézetek csak megerősítették 5. Miklós hegemóniáját. A feladók tekintetében szintén megmaradt darabszámra Hunyadi fölénye, ám az átlagosan egy idézetet tartalmazó levélre eső idézetek számát nézve azt láthatjuk, hogy a Hunyadi és a Királyi Tanács nevében közösen írt levelek számottevően megnövelték az előnyüket. Emellett arra lehetünk figyelmesek, hogy a címzettek diagramján harmadik Frigyes idézeteik számottevően megnövekedtek, ezzel felzárkózva Nikolaj Lasocki mellé a harmadik helyre. Összetésképpen egyfelől elmondható, hogy a Boronka Iván kritikai kiadásában is azonosított idézetek, minél teljesebb vizsgálata, mint az általuk létrehozott intertextuális kapcsolatok elemzése, mint pedig a kvantitatív analízisük révén nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Zrednai Vitéz János idézési metódusait és az idézetek a főpap politikai érdekérvényesítési stratégiáiban játszott szerepét jobban megérthessük. Egyértelművé vált, hogy az idézetek elsősorban nem a levelek és az idézetművek szereplői, hanem a kifejtett szituációk között vannak párhuzamot. Emellett azt is kijelenthetjük, hogy az idézetek alapvetően a nagyhatalmú személyek és entitások, Hunyadi és a királyi tanács nevében kelt levelekben fordulnak elő elsősorban, többségük pedig 5. Miklósnak szóló levelekbe került. Ennek nyomán logikusan tűnik a következtetés, miszerint az idézetek elsősorban presztízsértéket képviseltek. Jellemzően nagyhatalmú feladóktól még nagyobb hatalmi címzettekhez szóló levelekben jelentek meg, funkciójukat pedig elsősorban az adta, hogy a vágyfülű olvasó számára addig színezetet adjanak a befoglaló leveleknek. Másfelől azt is levonhatjuk tanulságként, hogy a Bécsben őrzött, egykor minden bizony a Vitézhez tartozó Livius Codex margináljainak vizsgálata, és rajtuk keresztül új a leveles könyvben megjelenő idézetek azonosítása tovább árnyalhatja, néhol megerősítheti, néhol módosíthatja az ismert idézetek alapján felvázolható képet. Egyszerűen lehetőséget biztosít pontosításukra, mint azt a Boronkai által Szeneca idézetként azonosított szöveghely korrigálása is mutatja. Egyfelől láthattuk, hogy a feladók elitmi voltát, továbbá 5. Miklós a címzettek között elfoglalt első helyét megerősítették az új idézetek, innen bizonytalanítják el az idézetek presztízsértékére vonatkozó következtetésünket. Másfelől azonban felértékelték a királyi tanács szerepét, a Hunyadi és a királyi tanács nevében közösen keltezett levelek esetében, az átlagosan egy idézetet tartalmazó levél első idézetek kapcsán, emellett a címzettek tekintetében előtérbe hozták a harmadik figyelségben. Ezzel szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmüket.